Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, Herceg Zsolt vagyok. Az aréna vendége Gacsály József, az Országos Vízügyi Főigazgatóság műszaki főigazgató helyettese. A műsort felvételről hallják, a beszélgetést csütörtökön kora délután rögzítettük. Jó napot kívánok, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok, és üdvözlöm a hallgatókat.
Ősszel még az árvízzel küzdöttünk, önök aztán pláne, de mi is, most a vízhiánnyal. A Duna-Budapesti szakaszán éppen most néztem meg, kilátszik az Inségszikla. Lantos Csaba energiaügyi miniszter az ország teljes területére kihirdette a tartósan vízhiányos időszakot. Most tulajdonképpen aszály van?
Tehát, hogyha az aszály térképünket nézzük, akkor aszály nincs, mert az elmúlt napoknak a csapadék tevékenység azért pozitív irányba billentette a mérleget, de azért maga egy aszály kiindulási állapotának, vagy annak a körülményei sajnos azok fennállnak. Tehát most a teljes ágazat, illetve a tárcaközi bizottságon résztvevő bizottsági tagok, gondolok itt az agrárügyre, a természetvédelemre, tehát most azon dolgozunk, hogy ezeket az aszálynak a kockázatát, illetve ha esetleg előfordul, annak a kármértékét csökkenteni tudjuk.
Ezekről fogunk még beszélgetni, de valóban esett egy kicsi eső legalábbis az utóbbi napokban. Hozzávetőleg hány napon keresztül kellene 24 órában esnie az esőnek ahhoz, hogy ne legyenek ilyen problémáink? Talán így mindenki fel tudja mérni, hogy baj van és mekkora baj.
Mi így a kollégákkal, amikor beszélgetünk aszály helyzetről, tehát mi már nem éves aszályokról beszélünk, hanem éveken átnyúló aszályokról. És azért tudni kell, hogy a jelenlegi 2025-ös évünknek úgymond egy nagyon hátrányos alapot ad, vagy helyzetet, hogyha 2021 év elejétől nézzük, akkor 25 köbkilométer csapadék hiányzik az átlagoshoz viszonyítottan a rendszerből. És ez még csak arról a csapadékról beszélünk, ami az ország területén lehull, és hogy azzal kellene nekünk helyben tudni gazdálkodni. Ennek jó része a párolog, de egy jó része lefolyást képez.
Az a baj, hogy nem esett télen eső, praktikusan hó, és most sincsen túl sok eső, ugye? Mert ha majd később esik, akkor azt gondolom nem ugyanolyan hasznos.
Így van, tehát nekünk a vízkészletünk felhalmozódása szempontjából az a téli fél év, tehát ősz közepétől tavasz közepéig tartó időszak, ami kulcskérdés. Tehát, hogyha megnézzük mondjuk egy felszín alatti vízkészletet bemutató talajvízkútnak az adatsorát, akkor látjuk, hogy ott folyamatosan egy ciklikusság figyelhető meg, tehát egy töltődés, elvonás, töltődés, ami bennünket most igazából aggaszt, hogyha tendenciákat nézzük, és itt azért több évtizedre tekintünk vissza, akkor ez a negatív tendencia úgymond folyamatosan fennáll. Tehát látszik, hogy a vízgazdálkodásunkba azért egy nagyon komoly változást kell bevezetnünk.
A változás szót használta, számomra laikus számára úgy tűnik, minthogyha itt valamiféle régi ősi egyensúly felborult volna. Van erről szó? Felborult Magyarország vízháztartási egyensúlya?
Én azért nem, tehát én alapban egy pozitív beállítottságú ember vagyok, tehát most az, amit mi most úgymond negatív irányból kommunikálunk és megközelítünk, mi már látjuk ennek a megoldását. Tehát ez a folyamat, ez visszafordítható. Tehát az való igaz, hogy az én szempontomból, vagyis az ágazat szempontjából a felszínt vízkészlet az, mint egy monitoring rendszer. Tehát ott pontosan látjuk, hogy most mi a fenntartható és mi nem fenntartható. És hogyha azt látjuk, hogy a jelenlegi vízgazdálkodás mellett ezek a készletek fogynak, akkor alapjában következik belőle, hogy ez így már úgymond vagy felborul, útként nevezzük, vagy akkor ez hosszabb távon már nem fenntartható.
Mi ennek a területi megoszlása? Tehát az ország mely részein nagyobb, mely részein kisebb a vízhiány? Hol van a legkevesebb víz a felszínen, és főleg a talajban?
Hogyha most próbáljuk ezt a pici országunkat, kis országunkat akkor helyezni, tehát nem azonosak az adottságok. Vannak olyan külső körülmények, amiket nem tudunk befolyásolni. Nem tudjuk befolyásolni, hogy a felszíni vízkészletünknek a 95% az ország határon túlról érkezik. Azt sem tudjuk befolyásolni, hogy a felszíni vízkészletünknek a megoszlása az nagyon aránytalan. Tehát, hogyha megnézzük ebből a közel 100 köbkilométer felszíni vízből, ami éves szinten az országba befolyik, annak a 75% az a Duna vízrendszerére esik, és 25% az a Tisza völgye. Tehát ebből az okfejtésből látszik, hogy eleve a Tisza völgye az egy nagyon hátrányos helyzetben található, és itt az Alföld vonatkozásában, tehát a magasan elhelyezkedő hátsági területek, ami nagyon veszélyeztetettek, tehát ki vannak téve a klímaváltozás káros hatásának erőteljesebben, mint más terület. Ilyen a Duna-Tisza közi homokhátság, illetve a nyírség.
A homokhátságról hallunk a legtöbbet, félsivatagos területnek is nevezik. Miért ott a legtöbb a baj? Ez milyen okokra vezethető vissza?
Tehát sok területen kell változtatnunk, de hogyha egyetlen egy okot kellene, én a klímaváltozás számlájára írom azt a folyamatokat. Tehát látjuk, hogy a vízmérlegben a csapadék, ami leginkább hiányzik. Tehát úgymond az a bevételi olnak az egy első úgymond markás szereplője. Tehát ezért is indult el az a stratégiai törekvésünk, hogy vizet a tájba program, vizet nem vezetünk el, vizet juttatunk vissza, ahol hiányzik, lehetőség szerint ez gravitációsan, de például a homokhátság vonatkozásában, ahol ezt nem tudjuk megtenni, a térszínek, illetve a magasság különbségek miatt, ott pedig akkor szivattyús vízpótlással.
Szivattyúval honnan, hová, hogyan?
Nagyon sok tanulmány készült már ebbe a témába. Én úgy gondolom, hogy az áttörés az ágazati oldalról a KEHO programozás időszakban az engedélyes szintű tervdokumentáció, ami ezekből a változatokból a leghatékonyabb és a leggyorsabban megvalósítható változatot készített elő. Itt két vízbázisunk van, a két folyó, tehát a Duna, illetve a Tisza. Maga a vízkészlet rendelkezés állása alapján, tehát a Duna, ami ezt leginkább tudja szolgálni, illetve azt is tudni kell, hogy a Duna völgye, illetve a Tisza völgye között 10 méter a magasság különbség a Duna javára, tehát az ott kivezetett víz nem cél, de úgymond a sokkal könnyebben vagy kisebb energiával elérhető a hátsági területekre, vagy feljutatható.
Mennyi vízről beszélünk itt, mennyit lehet kivenni a folyóból, hogy legyen a tájban? Konkrétan a homokhátságra gondolok.
Most, hogyha ezt visszhozamokra nézem, tehát arányében nem jelentős. Tehát nézzük meg mondjuk egy Dunának egy kisvízi visszhozamát, tehát az olyan 1200-1300 köbméter másodpercenként. Tehát abból most a teljes közel 10.000 négyzetkilométeres hátsági területek vízpótlására 5 helyszínen összesen 26 köbméter per másodperces visszhozammal kalkuláltunk. Értelemszerűen ez nem valósítható meg egyszerre, meg egy időben, tehát ezeket fokozatosság elvén, tehát lépésenként lehet és úgymond bővíteni. Tehát most mi első lépésként egy jóval kisebb, egy olyan 5 köbméter per másodperces visszhozammal kalkuláljuk. Tudom, hogy ez nehezen követhető, tehát látom, hogy ezeket a mennyiségeket, de most az a cél, hogy és majd a később ezt jobban ki fogom tudni fejteni, hogy amikor a vizet a tájba programnak a lényege, hogy maga a tájban kell megtalálni a víznek szerepét. Tehát amikor vízpótlásról beszélünk, mondjuk a homokhátságon, tehát nem az a cél, hogy a korábbi szabályozással létrejövő rendszer úgymond, mint egy impúziót bekötünk, és ezt még próbáljuk vagy lélegeztetőképpel életben tartani, hanem teljesen egy új szemlélet, egy új tájhasználati struktúrát kell bevezetni, de ahhoz, hogy gondolok itt több ezer hektáros mondjuk szikes tavaknak, akik most szárazon állnak, mint egy száraz tómeder. Tehát ahhoz, hogy ezt meg tudjuk tartani vizet, és ott ezt mint vizes élőhelyként, vagy vízgazdálkodás célra fel tudjuk használni, vizet kell abban a rendszerbe juttatni. De nem elvezetni onnan, hanem ezt hagyni, hogy a hátságnak a magas pontjain beszivárogjon, illetve elpárologjon.
Ennek az infrastruktúrális háttere már rendelkezésre áll, vagy elindultak ezek a fejlesztések?
Elképzeléseink megvannak. Értelemszerűen a homokhátság vízpótlásának az első lépcsőfoka az a Dunamenti síkság. Tehát ott most egy pár hónapon belül be fog fejeződni, vagyis már most műszaki átadása elkezdődött, de be fog fejeződni a kassai szivattyútelepnek az átépítése. Tehát az biztosítja Dunából, hogy a homokhátság részére úgymond a szükséges vízkészletet be tudjuk jutni. Kiskunsági főcsatorna, Dunavölgyi főcsatorna, ezek a rendszerek már rendelkezésre állnak, és a Dunától 20 kilométerre már elviszi a vizet gravitációsan. Tehát most az a célunk, hogy ahol már van víz, azt tudjuk egy következő lépéssel abba az 50 méterre magasabban lévő térszínre feljuttatni, ahol már ezt a beszivárogtatást meg tudjuk kezdeni.
Mikor tudják ezt megkezdeni a fejlesztések várhatóan, ha rendelkezésre állnak a források, és úgy tudom, a kormányzat hatalmas összegeket akar erre áldozni, akkor mikor lehet ennek már eredménye?
Igazából ez sok mindentől függ. Mi úgy kalkulálunk, hogyha ezeket projektesíteni tudjuk, és ezzel el tudunk indulni, akkor a kivitelezés 2027-ben már meg fog tudni kezdődni.
Ez egy történelmi mértékű, tehát évtizedekre, akár egy évszázadra kiható fejlesztés. Úgymond, ha a klímaváltozás ezen a szinten marad, ne adj Isten súlyosbodik, akkor is ez egy megoldás lesz és marad?
én nem látok ennél jobb megoldást. Tehát nagyon sok kritikát kapunk ezzel kapcsolatban, hogy nem így és itt kellene kezdeni. Sok kérdéssel egyetértek. Tehát csak egy példát mondjak. Nyírség vonatkozásában most Keho Plus-ban szerepel egy 22 milliárdos beruházásunk. Ott is a vízpótlás kulcskérdés, de ott még vannak olyan szabad vízkészletek, amiket jobban fel lehet használni. Tehát a rendszerünket most megpróbáljuk a víz megtartása áthangolni, mert vannak nagyon jó kezdeményezések, vannak korábbi fejlesztések, amit ez szolgálja, de még nem elég, és ott például a gazdálkodókat bevonva területi vízvisszatartási helyszíneket jelöltünk ki, és abból szeretnénk jó néhányat megvalósítani, mert már ez a vízgazdálkodással be tud rendezkedni. Homokhátság irányában szerintem a gazdálkodói tudatosság sokkal előre haladottabb, mint mondjuk az országos átlag. Tehát amikor itt a tervezés során, tehát nagyon sok településre gazdálkodót megszólítottuk, nagyon sok fórumra elmegyünk, ahol ezt tudjuk bemutatni, illetve ennek az alapjait népszerűsíteni, és mindenhol azt látom, hogy a gazdálkodók már a helyet is biztosítják. Tehát a vizet a tájba program felajánlásaiból nagyon kiütközik, hogy hol vannak nagyon komoly vízhiányos területeink. Tehát ott a vízmegtartásnak én már nem látom ilyen akadályát. A legnagyobb probléma, hogy nincs, amit megtartsunk.
Ha van, amit megtartanak, akkor a vizet a tájba program esetében azt jelenti, hogy nem klasszikusan tározókban és csatornákban tárolnák a vizet, hanem a talajon és a talajban.
Így van. Tehát a legnagyobb víztározó úgymond a talaj, és azokat a szabályozással vízmentesített területet szeretnénk fokozatosan úgymond visszaadni, úgymond, hogy a víznek legyen meg a tájban a helye és a szerepe.
Egy jó mély tározóban, egy jó hosszú és megfelelően mély csatornában sok víz elfér, de a talajban óriási területekre van ehhez szükség, ugye?
Így van, de a víz onnan tudja a dolgát, tehát ez lehet műszakilag segíteni, mondjuk egy beszivárgást, de már hogyha egy természetvédelmi területen mondjuk egy sekélyárasztást valósítunk meg, és ott adunk időt neki, hogy ott a szépen beszivárogjon, vagy egy gyep területet elárasztunk, tehát ugyanazt a célt megvalósítjuk, és fontos az, hogy ez egy közös együttműködésnek az eredménye legyen. Tehát nem az, hogy most az állam jön, és szürke megoldásokkal itt most mindent betonozva, nagy víztározókat akar valósítani, hanem ténylegesen úgymond a tájnak visszaadni a szerepét, mert ez a legolcsóbb és a legfenntarthatóbb megoldás.
A tájnak viszont van gazdája már, mint a termőterületeknek. Ez az igazán nehézebben megértetni a gazdákkal és motiválni őket arra, hogy elárasztható legyen a területük vízzel, amikor végre van víz?
Igen, tehát pont ez az a része, ami a legnehezebben fogható és kezelhető, és azért hadd jegyezzem meg, hogy én picibe gazdálkodom. Tehát én, amikor családban megszülettem, tehát nekem a gazdálkodás volt az alap. Tehát, hogy úgymond egy gyakorlati előképzettségem van. És fontos azt látni, hogy a gazdálkodóknak ez egy megélhetési forma. Tehát egy olyan konstrukciót kell kitalálni, amiben mindenki megtalálja a szerepét. Megtalálja a természetvédelem, a gazdálkodó, és ezeket forintosítani kell. Tehát látnia kell, hogy ez miért jó neki, mert vannak azért nagyon, akár mondhatom, környezettudatos gazdálkodónak, aki látja azt, hogy ha mély területeken hagyja, hogy megmaradjon a víz, az ott a mikroklíma kapcsán, a beszivárgás vonatkozásában a legelső pozitív hatásai az ő közvetlen környezetében fog bekövetkezni, de hogyha akár csak a támogatási rendszerrel is ezt a törekvést tudjuk segíteni, az mind ez a pozitív változás irányába fogja fordítani a dolgokat.
A homokhátsági gazdák ezt már korábban elkezdték saját szakállukra, mert felismerték ennek az értékét és a saját érdekeiket?
Igen, én azt látom, hogy ott a probléma sokkal hamarabb jelentkezett, mint más területeken. És ott már ez a törekvés, ez úgymond hamarabb el tudott indulni, és ott mikor most egy pillanatképet, ha felveszünk az ország helyzetére, akkor ők már ebben nagyobb tudással, illetve negatív tapasztalattal rendelkeznek.
Az Országos Vízügyi Főigazgatóság erről az Inforádió is beszámolt többször, elindított egy platformot, ahol a gazdák jelentkezhetnek erre. Ez hogyan működik?
Igazából ez egy önkéntes felajánlás. Nem biztos, hogy ez a leghatékonyabb módja, de annyira frontvonalban van a vízügyi ágazat, hogy valamerre mozdulni kellett. A mi szakmai meggyőződésünk és a szempontrendszerünk az a fenntartható vízkészlet gazdálkodás, és hogy ahhoz minél több vizet tudjunk a területen tartani, tehát ez tudná ezeket a folyamatokat pozitív irányba változtatni, de hogy említette, ezek a területek magánkézben vannak gazdálkodásban, gazdálkodói részben leginkább, tehát mindenképpen kell a gazdálkodóknak az együttműködése. Mi szakmailag is vizsgáljuk, ennek az elárasztásnak vannak szakmai kritériumai, tehát nem tudunk mindenhova vizet juttatni, vagy azért, mert nincs hozzá vízkészletünk, vagy azért, mert mondjuk a területnek a domborzati viszonyai mondjuk ezt nem segítik, hogy nem támogatják.
Partnak nem megy a víz, ahogy egy régi vízügyes ismerősen mondta.
Így van, de ez a program én azért is sikeresnek vélem, mert benne van a köztudatban. Nagyon sok érdeklődő gazdálkodó jelentkezett, tehát már most több mint 370 felajánlónk van, és tegnapi nappal a felajánlott területek nagysága meghaladta a 10 000 hektárt. Tehát most nekünk a legnagyobb feladatunk, és ez a mi épülésünket is szolgálja, hogy most műszaki szempontból tudjuk ezeket megvizsgálni, és tényleg minden lehető. Tehát nem arra vagyunk kíváncsi, hogy nem lehet megvalósítani, hogy mi az a mód, amivel ezzel sikert tudunk elérni.
Az elárasztáskor milyen problémákat kell megoldaniuk, melyek a leggyakoribbak?
Hát ha egy problémát kellene, szerintem a legnagyobb probléma az, hogy a víz az nem ismer területhatárokat. Tehát most lehet, hogy egy mély területen, vagy egy csatorna melletti területen jön egy gazdálkodó és ő ajánlja területét, de onnantól kezdve, hogyha mi azt a területre a vizet a csatorna rendszerünk kiléptetjük, a legnagyobb százalékban a több gazdálkodót is érint, tehát mindenképpen kell egy gazdálkodói összefogás a háttérbe. Pont most reggel volt egy egyeztetés itt a házon belül a kollégákkal, és azért nagyon jó felajánlások vannak. Tehát van olyan, hogy 6 gazdálkodó ajánlott fel területeket, és 300 hektár tudunk ilyen jelleggel is. Műszakilag is megvalósítható ezeknek az elárasztása, de nem elegendő a 6 gazdálkodó ez a 300 hektárhoz, még van mondjuk 4 vagy 5, akiket ebbe be kell vonni. Tehát most megpróbálunk az agrárkamarával közösen célirányosan már úgymond azokat a felajánlással nem bíró gazdálkodókat is ebbe az irányba motiválni, mert akkor az tényleg a sikernek ez lesz a kulcsa.
370 gazda jelentkezett eddig, és több mint 10 000 hektár területet jelent ez. Hány gazdára és mekkora területre lenne ahhoz szükség, hogy mondjuk ugyanilyen elégedetten mosolyogjon, mint most?
Hát számot én azért nem akarok mondani, mert nem is a számmal van nekünk gond, hanem most ezeknek a megvalósíthatóságával. Tehát én a sikert majd akkor látom, amikor a felajánlások mellett, akár itt most ez a pár napos csapadék is megmutatta, hogy mennyire érzékeny ez a mostani rendszerünk. Mert azért vannak a folyók menti területeken, ahol a belvíz sokkal hamarabb jelentkezik, hogy azok a korábbi vízjárt a területeken megjelent, és ott már úgymond gazdálkodói érdeksérelem van. És kicsit azt érzem, hogy maga a támogatási rendszer, vagy az egésznek úgymond az ösztönző ereje, az még hátrányban van, mint azzal a törekvéssel, amivel mi elindultunk. Tehát talán ez a legnehezebb, hogy ahol már most belvízi problémát jelent, és mondjuk ott akár a tavaszi vetést, vagy a művelést akadályozza, nehezíti a dolog. Tehát, hogy ott érjük el, hogy a gazdálkodó ne vezettesse, vagy ott tudjuk ezeket a vizeket helyben tartani, és ezt országosan egy ilyen egységes szemléletben kicsit belevinni, mert szerintem az állam érdek is, hogy ezeket a vízkészleteket ott tudjuk megtartani. Mindenhol nagyon alacsonyan van a talajvízszintünk, és mondom, ami bennünket leginkább aggaszt, hogy ez ennek a tendencia alapján, tehát folyamatosan süllyed.
Mennyire alacsonyan van most a talajvíz átlagosan Magyarországon?
Hát most átlagot kell mondani, akkor én 5-6 métert mondanék. Inkább most mi mindig a 30 éves átlaghoz viszonyítjuk. És ott azért, aki a vízügy.hu honlapunkra rámegy, és ott a talajvíz térképünkön beállítja a különböző kategóriákat, azért látható, hogy az elmúlt 30 év átlagához itt az Alföld mentén egy olyan 2-2,5 méteres talajvízszint süllyedést regisztráltunk idáig.
Magyarázzuk el az embereknek, miért fontos, hogy magasabban legyen a talajvíz. Hát ha ott van egyszer, akkor ott van. Miért kellene feljebb lennie?
Hát, hogyha most csak az öntözést tekintenénk ebből a szempontból, az öntözés az nem mindenkinek elérhető, és nem mindenki él ezzel a lehetőséggel, de hogyha magasan van a talajvízszintünk, egy annak a talajvízszint kimetszése, ahol a mély területeken meg tud maradni állandóan víz, akkor azt a mikroklímát is tudja javítani, illetve el tudjuk érni azokat a gyökérzónákat, fázisokat, ami egy stabilabb és biztosabb mezőgazdasági termelést tesz lehetővé.
Ennek nem kell túl mélyre menni a gyökerének, hanem oldalirányba tud menni, és úgyis eléri a vizet?
Meg hogyha ezeknek mélyen vannak a gyökerei, bár nem vagyok agrárszakember, de ezt meg tudják erősíteni. Én azt érzem, hogyha egy 3 méterre már fel tudunk hozni, mikor volt egy olyan kérdés korábban, hogy mi egy rövid, meg egy hosszú távú tervünk mondjuk az ágazatnak, én rövid távon azt szeretném látni, vagy az lenne nagyon jó regisztrálni, hogy megállítottuk ezt a tendenciát. Mert hogyha megállítottuk, akkor már úgymond azt vissza is tudjuk fordítani, és akkor mi az a szint. Fontos azért hangsúlyozni, hogy most vízhiányról beszélünk, de azért a klímaváltozásoknak a szélsőség lesz a mutató száma. Tehát kevesen gondolták, hogy a 24-es nyári aszály után, szeptemberben egy csapadék ciklon hatására, tehát mekkora árvíz vonul végig az országon, de erre kell készülnünk. Tehát, hogy mellette a víztöbletet, illetve a vízhiányt is kell kezelni. Tehát olyan rendszereket kell kifejleszteni, hogy átalakítani, ami azért a vízelvezetői funkcióját megtartja. Tehát én szoktam viccesen mondani, hogy a nincstől sokkal jobban félek, mint a vantól. Tehát, hogyha most azért akarjuk most a vízhiányra hangolni a rendszereinket, de tudni az, hogy mi az a káros szint már egy épített infrastruktúrát nem veszélyeztethetünk, vagy az árvízvédelem az továbbra is számomra tabu kérdés, tehát ott az árvízbiztonságot nem szabad veszélyeztetni, hanem azt növelni kell a fejlesztések a hatására is, de fontos, hogy ezek a rendszerek az elvezetést is tudják, amikor az már káros méreteket ölt.
Beszélünk majd az árvizekről is, de előtte még arról, hogy rendben, vizet visznek a tájba, egészen pontosan a talajba, de a talajok, gondolom én, sokfélék. Azt hogyan fogják megakadályozni, hogy amilyen vizet belevisznek, az ne folyjon el, ne szivárogjon el, ne menjen oda, ahol nem kell lennie?
Az én szemléletemben, és ezt a kollégákkal is azért sokszor átbeszéljük, tehát nekünk a párolgás és a beszivárgás az nem veszteség. Tehát pont az, amit el akarunk kérni, hogy a felszínt vízkészletünket tudjuk javítani. Ilyen szempontból a talajadottság is másabbak. Tehát egy homokhátságon sokkal nagyobb mondjuk a beszivárgás jelni azokon a homoktalajokon, de egy kötötte vagy kevésbé porózusabb talajnál, ott pedig tartja maga azt a felszíni elárasztás vagy részt. De ez meg az élővilágnak, a párolgásnak egy nagyon jó táptalaj lehet. Fontos, hogy a vizet a tájba programot bár az ágazat hirdette meg, de nem egyedül akarja, és nem is tudja egyedül megvalósítani. Tehát ennek fajsúlyos szereplője a természetvédelem és az agrárium.
Mit jelent majd a gyakorlatban az elárasztás? Amikor majd arra autózunk, kinézünk az ablakból, akkor mit fogunk látni? Bokáig érő vizet? Derékig érő vizet? Hogyan kell ezt elképzelni?
Sokféle vizet fogunk látni, én azt szeretném. És csak hogy a szemléletváltás hogy működik a gyakorlatban. Én pályakezdőként, amikor bekerültem az ágazathoz, és akkor úgy, akkor a víztöblettel szocializált. Tehát, hogy az volt, akkor a víztöblet volt a vízkárokozásként. Tehát úgy égett belém is egy picit, belvizekkel, árvizekkel küzdöttünk, ez a 2000-es évek eleje, tehát és én a felső Tiszáról érkeztem, tehát ott a árvíznek legkitettebb térségéből az országnak, és ott az elvezetés mellett volt, és szabályosan engem nagyon zavart, hogyha csatornán kívül én egy vízfoltot láttam. Tehát nem értettem, valami nem működik jól, hogy annak kint kell lennie, és ahogy egyre inkább megértettem itt a folyamatoknak a működését, és biztos, hogy ez a külső negatív körülmények is hozzájátszottak, hogy a klímánk is, ahogy teljesen átalakul. Most, mikor jövök mondjuk az M3-as autópályán otthonról be a munkahelyem, akkor gyönyörködtet szabályosan, amikor látom, hogy kint a gyep területeken, tehát vízfoltokban, tehát is nem a csatornában látom ezeket az elárasztásokat.
Az elárasztás egy folyamat, tehát mindig, vagy pedig csak időszakonként, vagy bizonyos évszakokban fogják ezt végezni? Hogyan kell ezt elképzelni?
Igazából vizet mi nem tudunk fakasztani, tehát vízből tudunk vizet csinálni. Tehát mondanám azt, hogy az lenne az ideális, hogy nekünk a téli fél év, tehát amikor, és ez az agrárium szempontjából is pozitív, mert így nem ütközik akár az öntözési időszakkal is, és a nemzeti parkokkal is, amikor egyeztetünk, tehát ők is ezt a szelid árasztási időszakot látják, de például azért egy 24-es szeptemberi dunai árhullámból nagyon sok vizet meg tudunk tartani ezeken a területeken, és most azon dolgozunk, hogy ennek a kiszámíthatóságát hogy tudjuk ebbe a rendszerbe bekalkulálni. Értelemszerűen koncentrálva az október közepétől az április közepéig tartó időszakra, de ne ijedjünk meg akkor se, hogyha mondjuk egy májusi árhullám érkezik. A több mint 20 éves praxisom alapján minden hónapban volt nekem már árvízvédekezésem. Tehát nem lehet azt mondani, hogy ez csak márciusban jön, ez csak novemberben, mert minden időszakban fordultak már elő. És fontos azt látni, hogy nekünk nem árhullámokban kell gondolkozni, hanem szabad vízkészletekben.
ez a szemléletváltás, amiről beszélt, ugye máshogy nézni a vízre.
Így van, és az a kritika, amiket sokszor megkapunk, és ezeket én mérlegelve tudok vele azonosulni, mert az való igaz, hogy a vízügyi ágazatnak a vízzel kapcsolatos érdeke nincs. De mindig elmondom, hogy szakmai felelősségünk van, tehát maga a fenntartható vízszerzett gazdálkodásunknak a szakmai stratégiát, irányát az ágazatnak kell meghatároznia. És annak a stratégiának az alapja, hogy a vizet akkor, és ott, amikor keletkezik, ott kell megtartani. Vagy azzal, hogy belvízést nem vezetjük el, vagy csak korlátozott mértékben, tehát ami még a tűrési küszöböt nem lépi túl, vagy amikor az árhullámból érkezik, és azt ki tudjuk vezetni a mentesített árterületre, vagy vannak olyan régiók, mondok itt a homokhátságra, ahol pedig ott egyéb műszaki beavatkozásokkal kell azokra a pontokra felvinni a vízpótlási mennyiséget.
Árvizek. Na, akkor bőven van víz. Állnak a laikusok a folyó partján, és azt mondják, hogy mindig erre panaszkodnak a vízügyesek és a gazdák, hogy nincs víz. Itt ez a rengeteg víz, tessék kivenni. Kérem, mondja el, hogy mekkora árvízből hogyan lehet vizet kivenni.
Csak hogy egy mostani pár héttel ezelőtti konkrét példát mondjak. A Tiszának a Tiszabecsnél, tehát az ukrán vízgyűjtő területről belépő szakasz határán, mondjuk a kisvízi vízhozam ilyen 45 köbméter.
A kisvízi vízhozam az, amikor kevés víz van?
Igen, akkor nagyon kevés, nagyon alacsonyan van.
Most van kisvízi vízhozam akkor a folyóinkon, ugye körülbelül?
Most levonult egy pici árhullám, tehát ezen most változtatott egy, de a március elején még ez az állapot volt, tehát ott akkor ez a 45-50 köbméter érkezett. Amikor 2001-ben az eddigi legnagyobb vízhozamat mértünk a Tisza esetében, az több mint 4100 köbméter volt másodpercenként. Tehát ez még mindig alul marad a Dunai vízhozamnak, de a Tisza vonalában, tehát mostani ezt tartja a rekordot. És most egy közel 800 köbméter jött le, nem értük el a készültségi szintet, de nem értük el azokat az árhullámnak a szintjét, hogy ki tudtuk volna léptetni, úgymond az mentesített árterületen kívülre. Csak ott volt lehetőségünk, vagy ott van lehetőségünk, ahol úgymond mesterségesen azok a beavatkozási helyszínen, gondolok itt Tiszalöknél, vagy a Kiskörei vízlépcsőnél, és azokhoz kapcsolódó vízpótló rendszerekhez biztosítani tudják. Tehát nehéz is látni, mert ezek az igazi fájó elemek, amikor ezek az 500, 600, 800 köbméterek eljönnek, mert meggyőződésem, hogy a vízháztartásunkat csak akkor tudjuk helyrehozni, hogy ezt a többletet tudjuk kezelni. És én azért említettem, mikor a szabad vízkészletről beszélünk, mert megvan ennek a műszaki meghatározása, vizsgálatai, hogy mi az a víz, amit a mederből nem. Tehát nem lehet szárazra szívni a medret, mert a mederből hagyni kell maga annak az ökológiai életközösségnek is, hogy az a víz meg lehet. De ez meg lehet határozva, jogszabály rögzítette, tehát ez pontosan nyomon követhető. Az ágazatnak a szakmai elképzelésében, tehát a fölötti vízhozam, amivel lehetne gazdálkodni, és szerintem kell is gazdálkodni. Csak az a mennyiség, az a vízügyi igazgatóság által rendelkezés álló infrastruktúra területen belül, az nem oldja meg ezt az áttörést. Tehát nincs a víznek helye kint a területen. Ezt úgy kell elképzelni, hogy amikor a szabályozási munkák megvalósultak, én azt messze elutasítom, amikor mondjuk kritikával illetjük az őseinket, akik ezt a munkát kezdeményezték és végrehajtották, mert tudni kell, hogy abba a közegbe kell elhelyeznünk magunkat, amikor ez történt. És amikor egy szabályozási munka elkezdődik, ott már nincs megállás. Tehát az, amikor a megszabott országhatárán kívül szabályozzák a műveket, ott nekünk is haladni kell, menni kell, és ez nem egy magyarországi helyzet volt, hogy itt most átvágták a kanyarot, betöltésezték. Tehát ez egy korszakalkotó megoldás, és most erre az épített infrastruktúrának erre a rendszerre épült rá. Tehát én most nehezen tudom elképzelni azt, hogy ezeket a gátakat el kell bontani, és akkor most áthelyezzük, meg visszaadjuk a teret a folyónak, mert már ezt már régen meghaladtuk. Ráadásul ezekkel a beavatkozásokkal azért közvetlenül vele járt, hogy a folyóink megrövidültek, felgyorsultak, és mélyült a meder. Tehát maga az a mellékági kapcsolatok is már a természetes módon nehezen, vagy lehetetlen, hogy visszaállítsuk, de ez egy állapot, ez a folyószabályozása kapcsolatban, de nekünk a problémát nem ez jelenti, hanem hogy a gátak védelme mellett kialakult egy olyan mezőgazdasági művelés, ami a jelenlegi állapotában nem tud megfelelő módon helyet biztosítani a víznek.
Miért nem? Mi a baj ezzel a mezőgazdasági műveléssel? Aztán majd beszélünk arról is, hogy hagyján, hogy mezőgazdasági művelés van, de emberek laknak ott nem is kevesen, mindenféle házakban, de mi a baj a folyó melletti mezőgazdasági műveléssel?
Az, hogy azok a korábban vízjárt a területek, mélyvonalatok, ami mondjuk egy ilyen tiszai árhullámnál, vagy egy maga a belvíz az egy magyar találmány. Tehát a szabályozás előtt nem lehetett megkülönböztetni, hogy mi a belvíz, meg mi az árvíz, mert az egész ez egy víztér, víztenger volt. Onnantól lehet műszakilag elhatárolni, hogy megépült egy gátrendszer, és tudjuk, hogy ami belül van a folyó felül, az az árvíz, ami pedig kívül, akkor az belvízként van. De ezeknek a területeknek a víznek a helye biztosítva van, vagy biztosítva volt. Csak ezzel, hogy megépült a rendszer, kialakult egy biztonságos művelhetőség, és ez is volt a célja, hogy minél több mezőgazdasági területet szabadítsunk fel az élelmiszer biztonság javára. Most a víz kiszorult belőle. Tehát amikor mi most vizet akarunk akár árhullámból kijutatni, vagy a belvizet nem akarjuk elvezetni, tehát ezeket a területeket kellene, úgymond, ami korábban is vizjárt a területek volnak, a víznek úgymond visszaadni, vagy annak a helyét biztosítani.
Amikor jön az árvíz, az említette, gyorsan jön, sok jön. Hogyan lehet abból kivenni vizet, szivattyúkkal? Az olyan, mintha egy gyors vonatot kézzel akarnék megállítani.
Tehát ezeknek van, tehát egy árhullámnak is van egy tartósága, gyakorisága. Tehát ez, amit most a világunkban érezhető tapasztalat, ez nem egy rendes állapot. Tehát ezeket lehetne lassítani, csak ezek különböző szabályozási műveleteket ítélnek. Tehát gondolni bele, tehát az nem természetes állapot, hogy a Tiszán van olyan helyszín, hogy 14 méter a vízjáték, tehát a kis vízszín meg a nagy víz 14 méter. Tehát a szabályozás előtt ez egy ilyen 4-5 méter körüli állapot lehetett. Ha belegondolunk most a kiskörei vízlépcsőnő, tehát ez a hasonló tartományba tudjuk ezeket a víztömegeket biztosítani. Ezt most én nem arra mondom, hogy vízlépcsőzni kell végig a Tiszát, csak hogy érdemes ilyen irányba is gondolkozni, hogy hogy tudjuk azt a árhullámi potent vagy magasságot feltolni, annak a tartóságát meghosszabbítani, hogy úgy ezeket a mellékági kapcsolatokat újra életre tudjuk hívni. 2024 februárjában a felső Tiszán volt lehetőségünk, és Közép-Tiszán is volt rá példa, ahol ezeket az áraposztó tározóknál a zsilipek megnyitásával engedtünk ki vizet, és csak mennyit tudtunk kiengni? Pár százezer ködmétert, azért, mert csak a saját csatorna rendszereinket töltöttük fel, de az meg volt egy másfél napos folyamatnak az eredményeképpen, sokkal több lehetőség lenne ebbe. Mikor a Dunai árhullám kapcsán. Érdekes volt, hogy amíg zajlott az intenzív védekezés, akkor mindenki csendben volt, tehát hogy az ágazat volt az előtérben is teljes felelősségi körben. De amikor már Budapestnél megtörtént a tetőzés, akkor már az árvíz már nem létezett, tehát onnantól kezdve a víz-visszatartás jött kritikaként leginkább az ágazatnál. Csak hogy egy arányszámot mondjak, 9700 ködméter per másodperces visszazam volt a Dunának a felső szakaszán. Mikor megvizsgáltuk, hogy oldalra mennyit tudunk ebből ugyanabban másodpercben kiengedni, 9000 a 100-hoz, tehát 100 ködméter tudunk kivinni, tehát az arányait, tehát bőven volt miből kiengedni, meg lett is volna, tehát ez még az a 100 sem kevés, de nem volt hozzá helyünk. Tehát amíg, hogyha kiveszünk egy másodperces vízhozamot, azt az idővel felszorozzunk, kapunk egy térfogatot, és annak meg kell egy terület, meg egy vízmélység, hogy ezt hova tudjuk eltenni. Tehát, hogy ezért van az ágazatnak úgymond a keze megkötve, mert ezekkel a terület felett nem rendelkezik, és nem ez a cél, hogy rendelkezzen, csak hogy ezeket a különböző közösségeknek az összhangját kell megtalálni. És a vizet a tájba program, megint bocsánat, hogy visszatérek, tehát pont ez szolgálja, hogy mi műszakilag meg tudjuk vizsgálni vízkészlet mennyiségi, illetve annak az eljuttatási oldaláról, de kell hozzá egy fogadóképes közösség, aki ezt úgymond tudja biztosítani. És csak hogy még a Dunai árvízhoz visszatérek, én kértem a kollégákat, mikor megkaptuk azt a kritikát is, hogy 17 köbkilométer víz csak úgy gyorsvonatként átfolyik az országunkon, hogy nézzük már meg, hogy ha most nem vezetnénk be kieresztési szűk kapacitási problémát, hanem amit ki tudunk engedni, mennyit tudnánk kiengedni, elbontottuk képzeletben az árvízvédelmi töltéseket. Ebből 5 köbkilométer víz volt az, ami úgymond a Duna völgyét el tudta árasztani ebből a tetőzési vízszínből, vízhozamból, de ez már azt jelentett, hogy már minden település víz alatt állt, és úgymond csak a templom tornyok látszottak ki ebből a folyamatból. Tehát ez egy műszakilag elképzelhetetlen és kezelhetetlen, de nem is ez a fontos feladat, hanem amennyi területünk van, ezeken tudjuk ezeket a vizeket megtartani és kivezetni.
Ezek a fejlesztések elindultak. Hány évenként van ekkora árvíz? Most sűrűben lesz?
Hát viccesen, mikor szokták mondani, hogy 11 évente van a Dunán, de ezt nem lehet évekhez kötni, tehát ez bármikor előfordulhat. Én a Felső-Tiszán, mikor van az ágazatnak egy olyan szakmai előírása, vagy egy követelményrendszer, ez a 100 évente egyszer előforduló, ugye a kurulássági árhullám.
Ezen már túl vagyunk, nem? Hát sokkal sűrűbben jön.
Így van, és csak viccesen azért mondom, mikor mondták, hogy ki van építve az árvízén töltésünk a 100 éves gyakori árhullám, és akkor jött egy árhullám 98-ban, meghaladt. Jött akkor a 2000-be, 2001-be, 2006-ba, tehát nehéz volt már védeni a 100 éves gyakoriságot, tehát ezért is kellett a mértékadó árvízszinteket felülvizsgálni.
Az árvízre is úgy tekint ma már akkor a vízügyi szakma, hogy nem csak egy leküzdendő, kivédendő Isten csapása, hanem vízforrás? Ebbe az irányba indul a gondolkodás, a fejlesztés?
A víz az közös kincsünk, tehát nem csak az ágazat, szerintem mindannyiunknak így kell tekinteni erre. Értelemszerűen vannak olyan szélsőségei, tehát egy olyan árvíznél, amikor már homokzsákok kell úgymond a gát között tartani a vizet, az azért egy kritikus időszaka is, ott azért az egy veszélyforrás, és a biztonságot meg kell tudni tartani, de ezért vannak nagyon jó projektjeink, aminek már vannak üzemeltetési tapasztalatai, hogy ide hadd hozzak egy hazai példát. 2022-ben a Túr, illetve a Tisza találkozásánál megépült egy Tisza Túr nevezetű árapasztó tározó, amelynek fő feladata volt, hogy egy biztonsági szelepet tudjon a rendszer beépíteni, mert amikor jön egy árvíz, azt mi nem tudjuk befolyásolni annak a terhelését. Tehát az, amíg esik az eső és érkezik, lehet ezt statisztikailag próbálni méretezni, hogy mire épüljenek ki, de ott már nem tudjuk. És maga a rendszerünknek azt fogadnia kell. Biztosan szoktam megemlíteni, hogy, és most elnézést kérek a közutasoktól, tehát mi nem tudunk kitenni egy forgalomkorlátozó táblát, hogyha bármi problémánk van, mert nem tudjuk, hogy mikor jön az a terhelés, ami akár egy gátszakadás veszélyével fennáll. És ezeknek a tározónak a lényeg az, hogy amikor ilyen veszély van, a védképességet meghaladó terhelés érkezik, akkor egy biztonsági szelepet kinyitunk, és akkor levesszük róla ezt a túlnyomást. 50-60 cm vízszint csökkentés, az az életet jelenti egy ilyen árvízvédelmi helyzetben. Tehát lehet arányosan kicsi, de maga víztömeg, víznyomás szempontjából ez egy hatalmas terhelés csökkenést jelent. De nem elégedtünk meg azzal, hogy ez a víztöbletet tudja a rendszer kezelni, hanem ott a vízhiányra is beépítettünk egy olyan vízpótló rendszert, aminek a fenntarthatóságára is nagy hangsúlyt fektettünk. Mert mikor itt a szintkülönbség miatt homokhátság is látta, tehát csak szivattyúzással lehetett a vizet abban az időszakban árasztani a rendszerbe, és fontos volt, hogy ez fenntartható legyen, mert mikor ökológiai vízpótlásról beszélünk, ott azért ki fogja megfizetni a vízdíjakat, vagy ki, tehát mindenki tudja mondani, tartsuk vizet és vezessük ki, meg fogjuk meg, de nincs fizetőfél. És itt a rendszerbe beépítettünk egy napelemparkot, amiben az az igazi áttörés, hogy most a napelempark vezérli a szivattyútelepet. Tehát amennyi termelésünk van, annyit szivattyúzunk, mert nincsen ugyan konkrét vízigényünk sem, hanem csak a rendszert kell tölteni. És tegnap volt, én úgy éltem meg, hogy az ágazatnak is egy ünnepe, vagy egy ünnepnapja, ahol az első mezőgazdasági területet el tudtuk árasztani. Tehát egy közel 20 hektáros gyep területet ennek a rendszernek a segítségével, a gazdálkodói akarattal, együttműködéssel, agráriummal, természetvédelem közösen. Most egy Natura 2000-es gyep területet árasztottunk el, és ez az, ami előre mutat. Tehát, hogy ebből kell minél többet megvalósítani.
Ez hol történt?
Ez konkrétan itt a Tisza túr tározó területén, Tisza Kórót településen.
Hogy tudták megoldani azt a problémát, amiről korábban beszélt, hogy a víz nem ismer határokat?
Hát úgy, hogy itt azért egy hosszú tartó egyeztetési folyamat volt ennek, vagy ennek a végeredménye volt, de egy olyan gazdálkodóval tudtunk együttműködni, aki előre gondolkozik. Nekem ebbe a projektben én megvalósítóként részt vettem, tehát már az előkészítési fázisban, és ez nekem nagyon jó benyomás volt, amikor úgy egyeztetünk egy gazdálkodóval, hogy ő tudja, hogy neki valamiről le kell mondani, és érdeksérelme lesz, mert területet kell elvonni tőle, és akkor az egyeztetéseken mondta is nekem, hogy neki ne azt mutassam, hogy hol mit vesz, veszünk el tőle, azt mutassa meg neki, hogy hova tudunk majd itt vizet a rendszerbe szétosztani. Tehát, hogy egy kicsit ő már meghaladta a korát, és amikor így a vizet nem tudjuk akárhol elvinni. Tehát, hogyha most megnézzünk mondjuk egy szabályozás előtti katonai felmérés, és ahol látunk kék foltokat, na, oda fogunk tudni vizet vinni. És ez egy olyan terület, korábbi vízjárta terület volt, műszakilag a mi rendszerünk bármikor még készült, tehát nem ilyen gondolattal valósítottuk meg, hogy ezt el akarjuk érni, de megvizsgáltuk, és az a rendszer tökéletesen ki tudta ezt az igényt szolgálni, úgyhogy az elárasztást egy néhány héten belül a kollégák végre is hajtották.
Ez nagyon érdekes, amire utal, tehát most a vizet a tájba program megvalósításakor, a területek elárasztásakor előveszik a régi térképeket a folyószabályozás előtti korszakból?
Hát ettől vannak már modernebb eszközeink, de én gyakran folyamodok ehhez a nem trükkhöz mondanám, csak ehhez a rendszerhez, mert igazából a víz megmutatta akkor is, hogy hol helyezkedik el, és most megpróbáljuk valamilyen szinten azt visszaállítani. Tehát én nem azt mondom, hogy a szabályozás előtti állapotok lenne. Tehát azt szerintem hangsúlyosan kommunikáltam, hogy az árvízvédelem az egy tabu, de mellette a belvíz szabályozásunkat nem a szabályozása előtti állapotokhoz, de hogy egy kettő közötti szinten kell azt az egyensúlyt megtalálni.
A régi térképeken kékkel megjelölték, hogy hol lehet víz?
Így van, tehát sötét kékkel voltak az állandó vízborítások, és akkor a világos képpel az időszakos vízjárta területek.
Uh-huh. Másfajta folyószabályozásra, nem olyanra, amit az őseink akkor indokoltan csináltak, hanem másmilyenre most lenne szükség és lehetőség? Magát a folyót, a folyóinkat meg kellene változtatnunk? A partjaikat, a medrüket, az árterüket?
Én azt látom, hogy minden mindennel összefügg. Tehát fontos, amikor a vizet a tájba, és mindig azért hangsúlyozom, mert ez lesz az alapja mindennek. De azt is látni kell, hogy maga a folyóink azok már egy szabályozott rendszer. Tehát amikor a Tiszáról beszélünk, azért maga szabad vízfolyású szakasza az mondjuk a Körös torkolattól Kisköréig, illetve Záhonytól az országot. A többi része az mind már most emelt vízteret takar. Én meglepődtem mondjuk Szeged Szelvényében, 110 kilométer van az ország határól Szerbiába, Törökbecsei dúzasztómű, több mint 3 méteres dúzasztás jelent. Tehát, hogy az a víz terület, de ezt, hogyha belegondolunk, hogyha nem lenne az a dúzasztómű, akkor 3 méterre lejjebb lenne az a Tisza vízszintje, ami most is kritikus, akár a vízkivételeknek az üzemeltetése kapcsán. Tehát mindenképpen kell ilyen szempontból nézni, de nekem meggyőződésem, hogy az ilyen emelt vízterek, legyen bárhol a folyószakaszon, azoknak valamit szolgálnia kell. És nem az a célunk, hogy ezekkel a rendszerekkel a nyári kisvízi visszazamat próbáljuk még inkább literre, deciliterre a területen szétosztani, hanem azokat a víztöbleteket, azokat a több száz ködmétereket, ami vonul végig, tehát annak a kiszolgálását, kijuttatását kell biztosítani. Tehát amikor mondjuk egy öntözőrendszerről beszélünk, én nem az öntözőrendszert látom benne, hanem vízszolgáltatási egységet. Tehát ahol amellett, hogy ki tud mezőgazdasági igényeket elégíteni, de ugyanúgy ökológiai vízpótlásba is be lehet kapcsolni.
Egy másik darásfészek, nyúljunk bele közösen, árterek. Mi legyen ott, mi ne legyen ott, növény, ember, ház, út, bármi. Most kifejezetten vízügyes szempontból, és nem csak árvízvédelmi szempontból, hanem a Vizet a tájba program érdekeit is szem előtt tartva.
A hullámtér az nagyon érdekes és kényes kérdés, mert az alapjaiban befolyásolja az árvízszinteknek a levonulását. Én most itt a Szigetköz kapcsán a Dunai árvíz vonatkozásában néztük meg, hogy a korábbi árvizeknek a tapasztalatait, eredményeit felülvizsgálva láthattuk, hogy annyira változott a benőtsége magának a hullámtérnek, hogy 70 cm-rel magasabban vonulnak le azok a vízszintek, azok a vízhozamok, ami korábban még sokkal kezelhetőbb mértékben, és ezek azért az árvízigvény tölteléseknél nagyon komoly magassági problémát tudnak jelenteni. Tehát mindenképpen egy valamilyen szabályozást be kell tudni vezetni, de ezt nem a vízügyi ágazatnak egyöntetűen, és én ezt vallom, hogy ez nem azt jelenti, hogy ott nekünk a holland mintára, tehát ott...
A hollandok ott csinálják?
Hát ott most már lehet, hogy másképp csinálnák, de korábban ott a vízlevezető képesség, tehát tehát nagyon komoly változások. Tehát ott erdőborítottság, vagy olyan jellegű akadály nem lehetett elhelyezni, vagy nem helyeztek el benne, ami ezt befolyásolja károsan. Mi azért meg kell őriznünk a Tiszának az a természeti szépségét. Tehát mindenképpen fontos lenne a mellékágrendszereknek ebbe a visszakapcsolása, egy olyan erdőgazdálkodást művelni, ami mondjuk a vizek levonulását károsan nem befolyásolja. Azt látjuk, hogy tehát a gátjainkat sem lehet az egekig emelni, tehát húzni kell egy határt. Én úgy gondolom, hogy a mostani szabályozással, a mértékadó árvízszint felülvizsgálatával ezt megtettük. A biztonsági szelepeknek a bekapcsolása rendszerbe, most itt a Tisza mentén van 7 ilyen árapasztó tározónk, ami még egy kivételével nem kellett üzembe helyezni, de ez a rendszer, hogyha olyan állapot jön, akkor erre alkalmas lesz, és mellette a hullámtérben is egy észszerű gazdálkodás kell. Az ágazat korábban készített nagy vízi mederkezelési terveket, tehát nem lehet a hullámteret egyhangúnak mondani. Tehát vannak abban is elsődleges, másodlagos levezetési sávok, vannak áramlási holterek, ami ilyen szempontból a víz lefolyásában káros hatással nincs. Tehát ez még nincs kihirdetve, bár kormányrendelet szabályozza. Ha az kihirdetése kerülne, akkor maga az ágazati szabályozás is sokkal egyszerűbb lehetne. De azért láttuk a Dunai árvíznél, hogy a víz megmutatja, hogy hol helyezkedik el az a nagy vízi meder, és annak a kiterülés az pontosan mutatja, hogy milyen érintettség van, és milyen szabályozást kell, vagy kellene bevezetni.
A szélsőségek jellemzik a napjainkat, és a közeljövőnket is, minden bizonnyal a klímaváltozás miatt egyre nagyobb árvizek jönnek majd?
Biztos, hogy lesznek nagyobb árvizek, mert azért a tendenciákat nézzük, tehát mindig megdől egy rekord. Csak megint, hogy az én élőhelyemből, vagy a lakóközösségemből kiindulva, tehát a térséget, ahol én élek, azt érintette a 47-es árvíz, érintette az 1970-es, érintette a 98-as, a 2000-es, és mindig tudott nagyobbnál nagyobbat tenni. Mi most azon dolgozunk, hogy ezekkel a fejlesztésekkel, gondolok itt egy biztonsági szelepre, tehát hogyha ilyen árhullámok jönnek, azokat meg tudjuk csapolni. De amikor kicsit az árvízről elterelődik a figyelem, azért mi óvatosságra intünk, mert azt kevesen tudják, hogy 2001-ben, amikor Berekbe gátszakadás következett be, abban a helyzettel párhuzamosan közel 40 gátszakadás volt a kárpátaljai vízgyűjtőn. És ott ezek a fejlesztések megvalósultak, tehát a 2010-es években, tehát ott elindult egy nagyon nagy fejlesztés, és nekik ott nem nagy tartóságú árhullámokra kell berendezkedni, hanem csak rövid ideig, csak magasságilag kell tudni. Tehát mi most arra számolunk, hogyha egy ilyen helyzet bekövetkezik, és ezt vizsgáltuk is, hogy ez mit jelentene nekünk az árhullám levonulásában, tehát közel egy méterrel magasabban vonult volna le az a 2001-es árvízszint, hogyha ez a vízgyűjtőn felül ezek a káresemények nem következnek be. De a mértékadó árvízszintünket, amit felülvizsgáltunk, tehát ezt már figyelembe vette. Tehát a mostani fejlesztés, legyen az a Tisza túltározó, legyen az a közel 30 kilométeres felső Tisza árvízvédelem fejlesztés, már ezeknek apján valósultak meg.
Az idei évre, tavaszra, őszre önöknek van Magyarország területére nyilvánvalóan árvízi prognózisuk? Vagy most inkább a vízhiány és a vízvisszapótlás az igazán nagy feladat, úgy tűnik 2025-ben?
Hát most első körben a vízhiány, tehát inkább amin prognózisunk van, az a vízhiányra való felkészülésünket vetíti elő. Vannak forgatókönyveink, tehát én azért pozitívan látom a dolgot, tehát a vízkincs az rendelkezésre áll, tehát ennek egy hatékony, hasznosabb felhasználásával tudjuk mérsékelni az esetlegesen előforduló aszálynak a kármértékét.
Optimista volt végig, zárjuk is úgy, én még úgy tanultam általános iskolában, hogy egy valamiben biztos nagyon szerencsés a magyar, hogy nagyon sok vízünk van, jó minőségű vízünk van, kicsi ország, amely egy víz nagy hatalom. Ez még igaz?
Ez még igaz, csak ezt hatékonyan kell tudnunk felhasználni.
A mindennapi embernek is van ebben teendője?
Természetesen, tehát itt most területi vízgazdálkodásról beszéltünk együtt, de ez nincs települési vízgazdálkodással. Tehát kicsiben is már ezt meg lehet tenni, tehát ne engedjük ki azt a csapadékvizet, ami ott a területünkön kell, fogjuk fel, hasznosítsuk, rendezzük át, mert annak sok esetben a szürke vízként, tehát bármire lehetne használni. Tehát ugye ez gondolkodásba is változnia kell mindenkinek, és akár mondom, így gazdálkodói oldalról, szempontból is. Most mi keressük azt az egyensúlyi állapotot, hogy hogy lehet mondjuk ezt a tájhasználat váltással, vagy mi az a tájhasználat, amivel a víz és az ember az barátságban tud élni, mert vízünk van. És hogy ahhoz, hogy ne vezessük ki az országhatárunkat, minél többet tudjunk ebből megtartani, hasznosítani, ennek pedig a helyét kell megtalálnunk közösen.
Az Arénát hallották az Inforádióban. Gacsáy József, az Országos Vízügyi Főigazgatóság műszaki főigazgató helyettese volt a vendégünk. Köszönöm szépen, hogy eljött.
Nagyon köszönöm a lehetőséget.
Kedves hallgatóink, az Arénát meghallgathatják az Infostart oldalán és megnézhetik a YouTube-on. Jó szívvel ajánlom, hogy iratkozzanak fel a csatornánkra. A műsor elkészítésében Módos Márton, Szécsi Ágnes, Illis László, Varga Mónika és Pauli Zoltán segített. Én Herceg Zsolt vagyok. Köszönöm, hogy figyeltek ránk.